Amikor megszülettél, azt gondoltam, te fogod a régi és az új világot összekötni, te leszel a híd a sötét szakadék fölött. Még most is ebben a reményben gondolok rád. Tudom, hogy feladataid vannak, ne tedd tönkre magad. Ezt írta a híres matematikus Bolyai Farkas a fiának, de az ifja Bolyai sok mindenben nem váltotta be apja hozzáfűzött reményeit. Más szempontból viszont túl is szárnyalta azokat. Nem csak a nem euklédeszi matematika megalkotása fűződik a nevéhez, hanem zeneelméleti munkáiban is korszakos felfedezéseket tett, melyeket a korabeli tudományos körök hitetlenkedve fogadtak. Ebben a könyvben a meg nem értett gondolkodó mellett megismerjük a bolyai kéziratokat tanulmányozó író svájci kolostorban ösztöndíjasként töltött hétköznapjait is. Az első találkozási pont két óriási halom jegyzetpapír, ami 30 év alatt született meg, és évtizedeken át hányódott. A kézirat egyes részeit gyújtósnak használták, és volt, amivel ablakot pucoltak. Innen indul a mi beszélgetésünk Láng Zsolttal, hogy tulajdonképpen mi keltette fel az érdeklődését Bolyai János iránt.
Én, amit tudtam róla, az, hát amit általában tudnak az emberek róla, egy fura, különc alak volt, amellett pedig ugye azt a zseniális elméletét ő megalkotta ifjan, aztán hazatért szülővárosába, Marosvásárhelyre, illetve hát ahol gyerekeskedett, felnőtt, elment a katonai akadémiára gyerekkor után, ott tanult, közben megírta ezt a korszakos művét a nem euklideszi terekről, hazatért, és itt élt 30 évig, és közben írta ezt az írtatlan mennyiségű kéziratot, vagy szöveget, vagy jegyzeteket ott volt, és hát találkoztam ezekkel, és elkezdett érdekelni, hogy ki ez az ember, mert a kézírásból nagyon sok minden elénk idéződik ilyenkor. Ott volt az a lendület, ahogy ő gondolkodott, ahogy ő egy-egy témának neki ment. Tudnélik, ő elkezdte írni a világtanát. Hát szerette volna matematikai formulák segítségével a világ működését megfogalmazni. Minden tudományt bele akart venni, a zenetudománytól kezdve a társadalomtudományokig, matematika, stb. Kémia. Tehát, hogy milyen viszonyban vannak ezek egymással. És hát még ugye az tartozik ide, hogy én mikor 90-ben Marosvásárhelyre költöztem, akkor találkoztam az ő legendájával. A városban mai napig él, de itt az édesapját sokkal nagyobbra tartották, ez egyértelmű volt, hogy ő volt az igazán nagy tudós, és János a fia, az egy különc volt, aki nem tudom, párbajozott, aki még az apjával is párbajozott, szóval valami otrombosságot mindig elkövetett, szóval ez volt. De a kézírása, az egy nagyon finom embernek a kézírása, egy érzékeny embernek a kézírása.
Miért lehetett ennyire ellentmondásos a kapcsolata az apjával? Hogyan mutatja ön ezt meg a könyvben? Mert borzasztóan érdekes, hogy végülis az apja sok esetben támogatja őt, biztatja, ugyanakkor, mint hogyha folyamatos árnyékként lenne az ő életében.
Hát az édesapja nevelte föl, János nem is járt iskolába, hanem az édesapja tanította, és aztán került az akadémiára. Tehát, hogy nagyon korán rájött, hogy ez egy zseni, az ő fia, és akkor nevelt belőle egy tudóst, akinek nagyon sok mindenhez nem volt érzéke, tehát nem tudta, hogyan kell viselkedni a világban, nem tudta, hogy a nőkkel például hogyan, mi. Nem volt ilyen tanítás az apja részéről, vagy nem is látta, azt hiszem, és ez volt, hogy zseninek tekintette. Az apja azt várta tőle, hogy valami korszakalkotó dolgot felfedez, és mivel az apja nagyon jó barátságban volt Gausszal, ugye együtt járt egyetemre, és hát ő látta, hogy Gaussból mi lett, valami olyasmit remélt, hogy majd átveszi Gauss helyét az ő fia, tehát hogy valami hasonló fejedelme lesz a matematikának, amilyen Gauss volt. És akkor János hazatér kényszernyugdíjaztatva a katonaságból, tehát 30-31-ben, ugye 30 évesen közel, és hát egy félig meddig rokkantan, csomó betegségen átesett, legyengülve, és hogy nem azzal foglalkozik, nem a matematika, ő egy világtant akar megírni, és valahogy azt hiszem csalódott benne az apja, úgyhogy ez volt az egyik oka ennek a rossz viszonynak. A másik oka szerintem pedig, ahogy Farkas a feleségével, vagyis János édesanyjával bánt, azt mondta róla, többször megírta, hogy hát megbolondult, és hogy ezért aztán meg is halt nagyon fiatalon az édesanyja. Szóval hogy azt gondolom, hogy János és az apja viszonya ezért is romlott el.
Fontos rátérnünk ugye a másik hangra, vagy a másik szára a történetben, ugye az író maga jelenik meg, és az írás folyamata jelenik meg a Bolyai történet mellett. Milyen párhuzamok vannak az önök életében? És ez a svájci út, ez a fél év, amikor dolgozott, a tényeket írta le, vagy a történéseket, vagy kiegészítette?
Igen, azt írtam le, ami volt, inkább úgy mondom, ahogy történt, vagy ahogy bennem történt. A könyvszerző az egy fél éves svájci ösztöndíjra magával viszi azt a 12 valahány ezer oldalnyi jegyzett digitalizált formában fénymásolatát, és hogy ez alatt a 6 hónap alatt ezeket a jegyzeteket tanulmányozza, tehát Bolyai jegyzeteit, ezek láthatók, ezek meglévő jegyzetek. És közben pedig egy ösztöndíj alatt, ami történik, ott Svájcban, egy csendes kisvárosban, annak is az egyik kolostorának a vendég szobájában, ami egy ilyen alkotói ösztöndíj révén kerül a ő körét, és itt tanulmányozza ezeket a feljegyzéseket, és közben pedig elképzeli, hogy milyen lehet az, aki ezeket írta. Tehát van egy fejezet, amelyik az ő a szerző életéről szól, és akkor következik a fejezet, ami pedig az által elképzelt Bolyai János életéről szól, és hát valamilyen párhuzam van a kettő között, meg rá lehet látni egyikből a másikra, másikból az egyikre.
Beszéljünk a számokról. Ugye azt olvasni, hogy Bolyai állandóan számolt, és főleg a prímszámok foglalkoztatták.
Hát ott van egy feljegyzése, hogy ő mindent számol, de ez azt hiszem, hogy vannak ilyen emberek, miközben mennek, számolják a lépéseiket, vagy számolják az ablakokat a házakon, vagy hogy hány fát látnak az út szélén, mert ő is egy ilyen volt, de hogy nem úgy számolt a természetes számokkal, hogy 1, 2, 3, 4, 5, hanem a prím számokkal számolt. Tehát, hogy 2, 3, 7, és így tovább. És hát ezt idézőjelben normális ember ezt nem tudja, és ő tudta 10 000-ig és 100 000-ig. Mindig örültem, mikor a kéziratai között találtam valamit, amit számomra megfejthető volt. És hát, hogyha a kéziratait nézi meg az ember, ezeket a lapokat, akkor itt, nem tudom, ilyen kicsi cetlitől, nem tudom, egy ilyen postai szelvénytől kezdve, csokoládé papírokon, korabeli plakátok hátoldalától, naptárakig, színházi belépőkig, tehát mindenre írt, mindenre.
Láng Zsolttal beszélgettünk Bolyai című regényéről, amit a Jelenkor kiadó jelentetett meg.
Önök a Trend FM kulturális magazinját hallották, legközelebb jövő hét pénteken találkozunk.